és ott is értek bizonyos impulzusok. Egyébként örülök neki, mert hogy van ilyen, tehát annak már önmagában örülök, hogy van ilyen, aztán, hogy alakulnak férfi körök, aztán örülök annak, hogy meghívtak természetesen, meg hogy ez ugye a saját, hogy mondjam, lakóhelyemen van, azt én nagyon nem reméltem, hogy ott próbálkoztam én magam is annó, de nem igazán akart ez nekem sikerülni, és hogy így másnak most sikerül, ennek nagyon örülök, és nagyon szurkolok nekik, hogy ez tartós legyen, de ott is volt egy mondat, ami engem úgy megtalált, és így beilleszkedett ebbe az egész nyári ilyen impulzusokba. Jelesül az a mondat, az akkor úgy hangzott, hogy igenis, akkor ezt kellene demonstrálni. Mármint, hogy ami ott elhangzott férfiasságról, egyéb, akármi, hogy hol lehetne ezt demonstrálni, és akkor ezen úgy elgondolkoztam, hogy mit kellene demonstrálni, meg hogy hol kellene demonstrálni, és akkor, hogy ilyen nagyon provokatív legyek, gondoltam, hogy azt már úgy is tudják a hallgatók, meg ti is, hogy én nekem az egy ilyen jó kis veszőparipa, hogy baj van a férfiakkal, ugye, hogy ez egy ilyen szlogen, ami már így mindenhol kinyitsz egy ajtót, akkor kidől onnan egy ilyen baj van a férfiakkal, vagy a fiatalokkal, vagy valakivel, és akkor azt gondoltam, hogy ezt a műsort, ezt most úgy kezdeném el, hogy hát baj van a nőkkel, húha, tehát, hogy baj van, de nem úgy, ahogy ő most ezt hirtelen, minden, hú, elő a fakanál, vagy valami, hogy mi, hanem, hogy nagy bajban vannak. Úgy gondolom. És akkor hogy jön majd ez mind össze, ez az egész? Hát remélem, hogy majd a végére azért csak kiderül, vagy még előbb, mert a múltkor is úgy jártunk, hogy pont az maradt le, amit akartunk kinyögni, hogy mivel most rengeteg időm volt, mert nyaraltam, még időnként ilyen háttér módon hallgattam a televízióba folyó dolgokat, és tudom, hogy nem reklám, de két mondat, ugye, ami ugyanígy megtalált, mint ez a bizonyos demonstrájunk. Az egyik az arról szólt, hogy van egy olyan betegség, amit úgy hívnak, hogy férfinátha. Ti ezt már hallottátok? Nem. Nem hallottad? Férfinátha van ilyen, és erre van egy gyógyszer, ami ezt gyógyítja. Tehát ez volt az egyik, biztos a hallgatók tudják adott esetben. Illetve a másik, ami így megtalált engem, az pedig arról szólt, hogy hát láthatatlan a péceli férfi. Ez megvan? Ez sincs meg, hát, de neked megvan.
Péceli parajelenségek.
A péceli férfi, igen, és hogy valójában nagyon sok emberrel beszélgettem, és ismerik ezt a dolgot, már a termék nem is igen jön elő. Csak ez a valami. És ezen így elgondolkoztam, hogy bizony, ezek olyan képek, amikkel médium, vagy médiába ugye operálnak, hogy egy terméket mondjuk eladjanak, vagy ne. És hogy ez milyen nagy, hogy ilyen fiatalos legyek, ami talán nem annyira szerencsés, milyen gáz. Nem? Hogy én elgondolkoztam rajta, hogy milyen nagy bajba lehetnek a nők ennek kapcsán. Mert megnéztem ezek után már direkt vártam, hogy mikor jönnek majd újra ezek a reklámok, és megnéztem, hogy jelenik meg ott abba a bizonyos kis filmbe, klipbe, vagy nevezzük, aminek akarjuk, a férfi. Hogy jelenik meg? Hogy jeleníti meg ez a kis alkotás a férfi? És hát, mit kell mondjak, hogy nem túl előnyösen azt kell, hogy mondjam, és akkor még finom vagyok, de kijavítom, hogy valójában talán, ha helyesen akarnék fogalmazni, akkor nem is egy férfit jelenít meg az én olvasatomban, hanem sokkal inkább egy klónt, vagy mondjam, hogy bohócot. Mert olyanok azok az alakok, akik ott vannak, hogy hát azt gondolom, hogy nincs olyan nő a világegyetemben, akinek ez lenne a férfi képe. Hogyha megkérdeznénk egy nőtől, hogy most hogy képzel el egy férfit, akkor nem hiszem, hogy ezt írná le. Ez az egyik. A másik, hogy ami a fejemben van, hogy de hát valamiért mégiscsak megszületik egy ilyen. Nem csak azért, mert talán beszélnek róla, hanem azért is, mert lehet, hogy tényleg ilyennek látszanak. Vagy látszunk. És akkor jön itt a demonstrálás, hogy akkor mit is demonstrálunk, és hol, és milyen módon. Szóval ez nem mindegy, hogy milyen képek, demonstrálások jelennek meg rólunk. És akkor lehet, hogy ebbe az összefüggésbe ennek a férfi körnek valahol bizonyos értelemben igaza van, hogy szükségszerű lenne egyfajta demonstráció, mert zajlik egy másik olyan demonstráció, ami bizony elég nagy problémát okoz, de nem feltétlenül csak a férfinek, hanem mindenki másnak is. Majd aztán mindjárt adom nektek a szót, hogy én is kapjak közben egy kis levegőt, csak hogy miért tartozik ez mégis ide a Mária Rádió? Próbálnék valami kapaszkodót ebbe kerül. Mert én azt érzem ebbe, hogy valójában se nem a férfivel van igazán kitolva meg, se nem a nővel, hanem valahol a család van betámadva. Én azt érzem, hogy ezzel a fajta mintaképekkel, amikkel tele van különböző világunk, millió ilyen lehet, és most már direkt ki vagyok erre hegyezve, vagy keresem ezeket a plakátokat, vagy egyebeket, hogy mihol, hogy jelenik meg, miért nem értesz, hogy miért nem tud valamit megcsinálni. Ezzel a családunk van betámadva. Mert ezek olyan faj, aminek köze nincs, tehát hogy az üzenet önmagában olyan, ami egy hazugság, és szerintem ezzel nekünk feladatunk van. Nem azért, hogy megvédjük a mundér becsületét, hogy mert nem ilyenek a férfiak, mert lehet, hogy ilyenek. De hogy ezt el kell szerintem magyarázni, ha máshol nem a családon belül, hogy mert ezek a minták azért beégnek, tehát én bármennyire is otthon másképp viselkedem, vagy képviselek, ha ez is megjelenik, már pedig akkor is megjelenik, ha nem tartok otthon tévét, egészen nyugodtan megnyugtatok bárkit, hogy akinek otthon most szép nyugodtan hátradől, hogy hát nekem nincs tévé, hál' Istennek, ne higgye, hogy megmenekült ettől a család vagy a gyerek, mert az iskolában meg az egyéb helyeken, a közösségi helyeken ott bizony van. És a reklámok mindenhol feltolulnak, és muszáj, hogy erről szerintem beszéljünk a fiatalabb generációkkal, hogy mi ezekbe a csúsztatás, mi az, ami hamis állítás, hogy értelmezni kell, hogy inkább arra kell őket valamilyen módon felkészíteni, hogy hogy tudnak a sok hazugság között valami igazságot találni, és hogy tudják elválasztani ezt a képességet, hogy elválasztani a rosszat a jótól, és hogy mi az, ami ebbe segít. Nektek milyen élményetek van? Vagy van-e valami hasonló, ami esetleg akár a nyár folyamán, vagy ehhez, amit én mondtam?
Hát erről most, amit mondtál nekem, az a mondatunk villant be a sátorban, és de jó, hogy volt ez a mondat, hogy tehát a férfit a férfi fogadja el. A férfi avatja be. Nekem ez nagyon sokat segített abban, hogy tehát a nők csodálatosak, és velükkel együtt, velük érünk együtt, és a mindennapjainkhoz természetesen hozzátartoznak, de sokszor érezzük pontosan ezt az elveszettséget akár, hogy hát rólunk ilyen kép van. Hát nehogy már ilyen. És néha én is megrendülök, hogy most minek néznek engem? És igazából a kérdés nem is ez, hanem hogy én minek nézem magamat. És ezen kell nekünk dolgozni, és például a férfi sátorban az egy nagyon jó dolog, hogy összetudunk kapaszkodni, és egymásra, hogy megvagy. Ez vagy te. Férfi ember vagy, a többi férfi férfinak tart. És ezzel megadta azt a felhatalmazást, amivel én mondjuk a mindennapjaimat tudom élni. Ez egy olyan biztos háttér, amivel el lehet indulni. Amivel otthon képviselhetem a férfiséget, amivel a családomban én lehetek a férfi, hát hiszen a többi férfi azt mondta, hogy én férfi vagyok. Akkor én férfi vagyok. Akárki akármit mond. Akárki mondja meg nekem, hogy milyennek kellene lenni egy férfinek. Nem ők mondják meg. Az én férfi társaim tudják megmondani. Nekem ez azért sokszor egy ilyen szilárd alap, ami... És hát ugye hát ez, a régen ezért volt a beavatás. Sokszor hallják a kedves hallgatók ezt a szót tőlünk. Ez azért kellett, mert akkor mondta el a többi férfi a másiknak, hogy indulhatsz. Fel vagy hatalmazva, mehetsz. Férfi vagy, kész vagy. Kész vagy arra, hogy legényből férj legyél, férj után apa legyél, és a családod életét terelgesd. nem mások, nem, tehát ez, és ez a viszonyítási pont. Ez kell, hogy legyen a viszonyítási pont. Mert a világ, ahogy te is mondod, Vili, hát igen, más impulzusokat ad, más hatásokat. Tényleg, hát a legtöbb filmben a férfi az egy ilyen kelekótya, egyszerre kicsit bohóc, idétlen, komolytalan. Tehát ez a kép jön felénk, és nyilván ez hat ránk is, a nőkre is hat, de mi nekünk azzal a tudattal kell, hogy nyilván a média rengeteg hamisságot közvetít, és ebből nekünk ki kell kerülni. Én azt mondom, hogy például a mi közösségünk az egy erős háttér ahhoz, hogy erre így rá tudjunk nézni, és ezt tudjuk elemezni, de el tudjuk magunkat határolni ettől.
Szabi?
Hát én is nagyon sokat elmélkedtem erről, hogy férfi, nem férfi, mitől nem férfi. És valahogy, nem tudom, arra jutottam, hogy most mitől férfi a férfi. Ez egy olyan nehéz és súlyos állítás valakiről azt mondani, hogy na ő nem férfi. Maximum azt lehet rám mondani, hogy ő nem férfias, de még azt is úgymond definiálni kéne, hogy mi számít férfiasnak, és mi nem. Például mi nagyon sokat beszélgettünk már a párommal erről, hogy bár én férfinek születtem, ő meg nőnek, ennek ellenére én nagyon sok mindenben úgymond nőies módon szocializálódtam, és nőies módon viselkedek, nőies módon gondolkodom a neveltetésemből kifolyólag, és annak megfelelő játszmákat is űzök néha. Ő meg sok szempontból meg inkább egy ilyen férfias példaképet állított magának sokszor, és úgy azt tekinti példának azt az egyenességet, nyíltságot, határozottságot, nem tudom. De most attól, hogy valaki ilyen férfi, vagy olyan férfi, attól még szerintem nem lehet rá azt mondani, hogy nem férfi. Vagy valahogy ketté kéne választani ezt, vagy sok részre kellene ezt választani, hogy ki is vagyok valójában, mik azok a hatások, vagy minták, amik értek, és hogy mi az a minta, amit esetleg pozitív, vagy negatívként a média állít, hogy ez van, vagy az jó-e, vagy nem jó-e. És szerintem ez az egyik nagy munka, ezt tudatosítani, hogy mi az, amit egyszerűen csak követtem, mert azt hittem, hogy ilyen a jó férfi, vagy ilyenné kell válni. És megint csak visszajön az a gondolat, ami meg szintén egy kicsit közhelyes, de hogy igazából attól lesz szerintem a férfi, hogy nem akar egy pószt játszani, egy szerepet játszani, mert egyszerűen meri vállalni azt, amilyen ő valójában. De ugyanakkor ezt meg valahol meg kell szerintem keresni. Mert ez nem olyan, amit készen lehet kapni a boltban. Szóval nehéz, nehéz kérdés és téma ez szerintem, és ez az, ami miatt ez nem olyan, hogy elmegyünk egynapos vagy kétnapos tréningre, és utána hoppá, most férfi lettem, hanem még hogyha nálunk van is ugye beavatás, az is azért nem azon az egy napon alapszik, hanem azért az egy hosszú folyamat, mire eljutunk odáig. Szóval, ahogy ez Zöldi Pali, ugye mindig megemlítjük majdnem minden adásban, férfi sátor alapítóját, ő is mindig mondja, hogy az igazi nagy munka az, amikor bemerünk ugrani a folyóba. És nem az, amikor csak könnyen át akarunk sétálni fölötte. Szóval szerintem ez a komolyabbik vagy nehezebbik út, mint lekövetni egy mintát a médiából.
Igen. Azon töprengtem itt közben, hogy ugye mégis a férfi kép, legalábbis amit kifele kommunikálnak, mert valójában erre még szerintem nem készült igazán kutatás, hogy egész pontosan egy igen, tehát egy nagy mert hogy megkérdeztünk mondjuk 3000 embert, azt, ilyet el tudok képzelni, bár lehet, hogy ez már nagynak számít, nem tudom, tehát hogy mekkora kutatás, de nem igazán látom ennek az eredményét, de azért van egy, amit szintén valahonnan azért hallok, akivel beszélni, hogy a férfiakról az ideál bizonyos értelemben az egy arhaikusabb, sokkal arhaikusabb férfi képet jelenít meg, mint amilyennek egyébként most mondjuk a férfiak. Ugye, hogy legyen erős, ami alatt nem az izomerőt értem, hanem hogy legyen tartása, lehessen rá számítani, lehessen rá támaszkodni. Tehát pont az, amit te mondasz, Szabi, hogy belül van egy gerincernek az embernek, ami ugye a tartó oszlop, és hogy ez megtart egy birodalmat, egy családot, egy közösséget, bármit, de minden esetre valószínű, hogy egy nátha azért nem dönti le. csak fontos, hogy ezek a, én erre eszmértem rá, hogy de, hogy valójában nem lehet talán megállni ennyinél, nem tudom, hogy majd mit szóltok ehhez, de hogy igen, jó ez a sátor, nagyon jó, frankó. Bizonyos értelemben azt hiszem, hogy amit ebből ki lehet maximumot maxolni, az úgy meg is van. Hát jó, biztos lehet még más dolgokat is, mert ezt előre sose tudtuk, hogy mi lesz, de mindig sikerült a legjobbat kihozni. De hogy megakadta ez a demonstrálás. Különösen az, hogy ugye az ellendemonstrálás az zajlik. Tehát azt gondoltam, hogy hát igen, de nekünk talán lehet, hogy tényleg kellene képviselnünk ezt, amiről így ilyen nagy lelkesen itt mindig megállapítjuk, hogy milyen jó fejek vagyunk, és hogy milyen mennyire jó nekünk ez a sátor, de hogy tényleg lehet, hogy ezt valamilyen szinten nem elég, hogy csak a családom belül érzem magam jól, és azt mondom, hogy de hát végül is én akkor így most el vagyok ezzel, hanem hogy ez ennél nagyobb felelősség, hogy férfi vagy, hogy ezt kifele is meg kell mutatni valamilyen formában, nem azért, hogy dicsekedni, tehát nem úgy gondolom, hogy majd most akkor gyártunk ilyen plakátokat, és akkor ezt így fogjuk kiragaszgatni, mondjuk óriás vagy nem annyira óriás helyeken, és hogy milyen jó ez, hanem úgy, hogy hétköznapi szinten demonstrálni. Tehát, hogy benne lenni az életbe ezzel az attitűddel, amit nekünk a sátor adott, és hogy ezzel demonstrálni, hogy ott lenni, hogy de igenis, hogy látható vagyok. Aztán meg elmagyarázni, hogy felelősség, hogy például el lehet ezt magyarázni az utánam jövő generációmnak, vagy ha éppen a családnak, mert az nem tudja, vagy a kis közösségembe, vagy akárhol, hogy igen, ez teljesen helyén való megállapítás, csak ez egy részlet. Tehát ez egy olyan, mint ha kiragadnék egy mondatot, egy fél mondatot mondjuk a Szentírásból, érted? És akkor arra próbálnám meg az egészet kifeszíteni, holott az csak egy mondat, és a szövegkörnyezet nélkül nehezen is értelmezhető talán, hanem hogy azt mondom, igen, de most pontosan mire is gondolunk arra, amikor láthatatlan, mert egyébként igazságtartalma van, hiszen hány kutatás született erről, hogy ugye a férfiak nagyon kevés időt töltenek a családba, talán még 1999-es ilyen püspökkari levélben is szerepel, hogy valami 9 perc környékén van ez, amit a családdal tölt úgy aktívan az ember, tehát hogy napi szinten, tehát hogy az, ami a többi az, hogy együtt vegetálunk, azt nem nevezem ennek. Nyilván ők se arra gondoltak, hogy ez megvan, de hogy azért azt nézzük meg, hogy miért is? Mert az nem mindegy, hogy miért is láthatatlan? Azért láthatatlan, mert egy olyan trehány gazember, aki mindenhová eljár, ahova nem kellene, és ezért, vagy azért, mert a családjáért, hogy például teljen az iskola tejen kívül másra is mondjuk, vagy eszközökre, vagy hogy ne kelljen a híd alatt aludni, többlet munkákat vállal, ugye, a férfi, mert hiszen valahol mi ezt érezzük, ugye, hogy nekünk az a dolgunk, hogy oda tegyük magunkat. Nekem biztos, hogy ez jött, mindig ez jött, és én ezt tudom, magamról beszélek valamilyen formában, hogy ez jött, hogy többet kell dolgozni azért, hogy többet tudjak adni a családomnak. Tehát ezt tudni kell. És akkor ezt meg lehet beszélni, persze nyilván meg lehet beszélni, hogy mennyi legyen az a többlet, hogy én ezt talán elrontottam, azt kell, hogy mondjam, de ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek el kell rontani, tehát lehet máshol elrontani, tehát ne ugyanazt rontsák el az én gyerekeim, amit én, hanem majd valahol máshol. Tehát, hogy ez fontos lenne, illetve ami nagy veszély, az a másik, hogy beszélgettem hölgyekkel is, és hát rájöttem, hogy tulajdonképpen a láthatatlan nő is péceli. Vagy hát, hogy a nőket is fenyegeti ugyanez a veszély. Van egy ilyen nagy igyekezet ugyanis a világban, hogy azonos jogok, azonos akármik, amik tényleg meg is illetik talán a nőket, és egy csomó ilyen van, azonos munkaidő, azonos bér, azonos nem tudom én mi, és azt látom, hogy nagyon sok nő éli ugyanígy az életét, hogyha kivesszük azt az egyetlen egy kis aprócska, idézőjelbe az aprócskát, momentumot, hogy gyerek, és nincs, mert nem vállalt, vagy nem sikerült, vagy még olyan állapotban van, akkor pont ugyan annyit dolgozik. Tehát ugyanúgy rabszolga munkamódon képesek dolgozni. Akár a pénzért, akár az önmegvalósításért, akár az akármiért, mondhatnám azt, hogy a családért is, de ugyanez a veszély náluk is fönnáll, félreértés ne essék, hogy láthatatlanná válnak a párjuk számára, vagy saját maguk számára, mert nem biztosítanak maguknak megfelelő időt, ahol kipihenhetik magukat, ahol jelen lehetnének. Tehát, hogy ez benne van, vagy lehet, hogy csak a munkahely féltése kapcsán alakul ez ki, tehát egy félelem táplálja ezt a dolgot, de őket pont ugyanígy, hiszen ugyanazon a piacon próbálnak meg ugye versenyezni, mert a munkaerőpiac az egy versenyhelyzet, én ezt látom, ezt élem meg, ezért is követelnek ugye ugyanazért a munkáért ugyanannyi bért, ugye? Tehát már benne vagyunk egy versenybe. És az nem fog egyebet jelenteni, mint sem azt, hogy ugyanazok a veszélyek fenyegetik őket is, mint ami egyébként a férfiakat is. Ezért én innentől kezdve azt mondtam magamba, férfinát, ha ide vagy oda, mert tényleg az ember rosszul van, ha beteg. Tehát, hogy ebbe ez a történet, ez szerintem teljesen helyén való, hogy erről így beszélnek, hogy igen, hogy így viselkedik. Igen, de mit kell, hogy mondjak, más is így viselkedik, amikor beteg. Tehát, hogy például én tudom, ugye, most már, hogy vannak olyan napok, amikor nem kell a feleségemhez úgy szólni idézőjelbe, mert észre kell venni, hogy most nem alkalmas az időpont. Ugye, mondhatnám, hogy beteg, de nem beteg, csak mondhatnám. Vagy éppenséggel a nátha a nőket is szokott megtámadni, tehát van ilyen, hogy az ő óruk is folyik, és akkor ők is használnak valamit. Arról nem is beszélve, hogy hány olyan férfi van, én biztos tudok egyet, aki betegen is elmegy dolgozni. Ugye? Tehát, hogy van nektek ilyen tapasztalat, hogy, van, hogy van, be kellett menni lázasan, vagy, és akkor ugye bár sehol se volt. Tehát itt azt látni kell, hogy nem azért támadta meg, és nem azért, mert ő férfi, hanem mert egy olyan ember. Egész nyugodtan beszél, használhatjuk ezt a verziót, én azt javasolnám, hogy beszéljünk erről, hogy ő egy gyengébb ember, aki rosszabbul tűri a fájdalmat, mondjuk, érted? Van ilyen. Tehát van, akinek alacsonyabb a fájdalom küszöbje, ahogy ezt mondják, és jobban megviseli. Teljesen természetes. Lehet, hogy másban meg sokkal előrébb tart. De ezt például nem tűri annyira. Kár ezzel, hogy mondjam, így viccelődni, vagy ebből poént gyártani, mert mindenki megbetegszik, és azt nem jól viseli az ember, amikor beteg, mindegy, hogy férfi vagy nő. És ugyanígy láthatatlanná tud válni bárki a családja és a közössége számára, aki túlpörög, túlvállal bármit. Teljesen mindegy, hogy hegymászóként az élete nagy részét a Himalájába tölti, ő pont ugyanannyira láthatatlan, mint aki az életét arra fecséreli, hogy csak a munka, vagy még rosszabb verzió. De ez nem függ, azt gondolom, attól, hogy férfi-e valaki vagy nő. Mi a helyzet nálatok? Ehhez szóljatok hozzá, ha tudtok, mert ha nem, akkor kérek majd zenét. Na, tudtok hozzá szólni?
Hát én tudtok. Nekem az jut eszembe csak, hogy amit említette, hogy a legfontosabb az, hogy a férfi a pályáját befussa. Tehát, hogy az egyensúlyokat megtalálja például ebben, hogy a család és a pénzkereset, mert tényleg valóban talán a médiából is ez az elsődleges impulzus, amit kapunk, hogy nekünk ennyi a dolgunk. Tehát erre vagyunk használhatók. Hogy hazavigyük a pénzt, és akkor körülbelül ebben. Hát aki akar, még egy picit apuka is, meg mondjuk valamennyi időt még tölt a családjával, de ez a 9 perc, ez tényleg valahol elrémisztő, vagy mindegy, ez...
Ha most ne is ragadjunk be ennél, csak hogy kevés, ennél, az biztos.
De hogy kevés. Tehát, hogy itt az egyensúlyokra, én azt gondolom, hogy azért változnak az idők, a nők igényei, a férfiak igényei is, és azért én, akik körülöttem vannak, jó közösségben, stb., azoknál azt látom, hogy azért igyekeznek inkább az egyensúlyokat megtalálni. És jól kivenni a részüket a családi életben is, nyilván elmennek a munkahelyükre. Tehát én azt gondolom, hogy azért tartott mondjuk ez az ország, meg mi mindannyian, hogy tudunk egy olyan életet élni, ami méltó az emberhez, és akkor innentől kezdve a minőségi dolgokat lehet keresni. Egymásra jobban odafigyelni, közösségekben együtt lenni, gyerekeket szépen fölnevelni, gyerekeket vállalni egyáltalán, mert tényleg nagyon messze vezet, amiről itt beszélte, hogy eltűnnek a nők és férfiak. Tehát rengeteg...
Na ez például, amit mondta ez a gyerek, az ugyanaz a téma. Te hányszor hallod, hogy a férfiak nem tudnak elköteleződni? Hányszor?
Hát ez egy igen.
Ugye? Ezt lehet hallani?
Igen.
Hát én más se hallok jóformán, nem tudnak elköteleződni. Hát én meg azt mondom, hogy nők se tudnak elköteleződni. Már ne haragudj meg, de hát semmi nem jó. Uh-huh. Tehát van egy olyan ideál, egy olyan őrült ideál, amit férfi és nő egyformán kerget ma, ami valami, tehát hogy ennek nincs, aki meg tudjon felelni, és éppen ezért mondom, hogy bajban. És volt egy érdekes olvasmány, az is egy ilyen riportszerű valami volt, amit olvastam, hogy például, ugye, milyen hatással van egy férfire, hogyha egy nővel kell megmérkőznie. Mondjuk egy állásért, vagy akármilyen, egy versenyen például. Miért is vannak külön? Ugye, hogy a nők külön versenyeznek, mint a férfiak is külön versenyeznek. Hát nem csak azért, mert fizikálisan másképp vannak felépítve, és jobbak az eredményeik, vagy mert nehezebb súlyokat tudnak fölemelni. Nem csak ez van benne, hanem van egy valami nagyon ősi kód, amit még eddig nem borított föl a természet, vagy az ember, hogy férfi nem akar a nővel versenyezni. Érted? A férfiak nagyon szeretnek versenyt. Én is nagyon szeretem. Mi, nekünk ez egy lételem, ami valahogy be van tényleg kódolva. Szállsz, hogy mi mindig, de nem is versenyzést használunk ugye mi, hanem hogy megmérkőzünk. Nekünk kell az, hogy igazítjuk magunkat ehhez a másikhoz, hogy tudjam, hogy ma mit érek, ahhoz minden nap be kell lőjem magam. Ugye mi ezt gyakoroljuk. Tehát ez megvan nekünk. Van az a vegyes csoport, ahol ugye hölgyek is vannak, egész másképpen zajlik például ott az íjászat. Tehát ott ez a verseny, ez ott nem, egyszerűen nem működik, érted? Nem működik azért, mert van a férfi, nem akar. Érted? Mert azt mondom, hogy ha jobban lövök, vagy jobban teljesítek, nagyobb súlyt tudok felemelni, na, Ibolyát legyőztem. Szóval érzed? Tehát tud minden férfi zsigerébe érzi, hogy ez nem teljesítmény. Érted? Még akkor se, hogyha egyébként Ibolya is fel tudná emelni. Érted? Nem. Valami ősi ösztön van bennünk, ami ezt kizárja. Kikapni? Na hát az meg aztán érted. Az katasztrófa. Tehát az, hogy még a tetejébe Ibolya le is nyomott, ténylegesen, ugye? Tehát, hogy van egyfelől egy ilyen ősi ösztön, hogy nem, mert mi lesz akkor, ha örökre nem lehet jó nem kijönni. Lehet, tehát nincs, ha nyersz, te vagy a vesztes, ha vesztes, te vagy a vesztes. Tehát mindenféle módon te vagy a vesztes, ez 100%. Tehát ilyenkor a férfiak általában visszavonulnak. Elengedik, ó, nagyon ügyes vagy, csak úgy eldobálják a dolgokat, tehát hogy nem mérkőznek, nem kihívás. És ez veszélyes, mert ugye ma, amikor épp az előbb ugye ezt szóba hoztam, hogy hát bizony lehet, hogy ugyanazért a székért kell megküzdeni, ugye? Akkor mi a jó? Ugye? Tehát, hogy akkor vajon hogy zajlik ez a történet? Persze nem biztos, hogy tudod, hogy a másik is arra hajtott, mindegy. A lényeg, hogy akkor viszont hol? Tehát mikor van az, ahol tényleg megmérkőztél, és ez kifele úgymond demonstrálva is megjelenik, hogy ebbe jó voltál. Szinte már csak a sport van, vagy nem tudom még mi az, ami ilyen helyzet, szituáció tud lenni. És ezért aztán nagyon könnyű egy olyan képnek ma bekúsznia, akár a médiákon, vagy az akár a szóbeszéden keresztül, hogy egyébként a férfiak azok meg nem. Tehát, hogy ők nem akarnak. Mintha nem akarnának. Egyszerűen szerintem nem elköteleződni, meg nem versenyezni, hanem ezt a szituációt próbálják meg elkerülni, hogy nem akarunk ilyen meccsekbe belemenni. Ahol érzed, hogy te belőled nem lesz hős. Tehát téged nem fognak ünnepelni. Mindegy, hogy az olimpiai aranyról lesz szó, de mégiscsak hát egy nőt kellett legyőznöd, mondja, ugye? Tehát, hogy ma nem úgy, és nincs ma olyan, vagy nagyon kevés olyan helyzet van, én azt látom, hogy ahol te meg tudod őrizni ezt a helyzetedet, hogy megveregessék utána a válladat, és úgy tudjál a családba is megjelenni, ugye? Mert nem elég az, hogy az, szóval most nem arról beszélek, hogy legyél látható, és te legyél otthon többet, üljél a fotelbe, érted? Mert akkor majd lát a gyereked, hanem azok az elvárt ideálok, amiket elvárnak, hogy legyél erős, legyen tartásod, ez milyen helyzetekben fog majd megjelenni? Mikor tud ez megjelenni? Mert ha ilyen helyzetek nincsenek, mert nem kell lesz, mert ma már mindent el tudunk dönteni, te csak hozd a pénzt, akkor viszont milyen alapon lehet reklamálni azért, hogy nem lát? Hát hiszen ez volt kiadva utas, mi szeretjük, ha nekünk megmondják az egyenes dolgot, és hogy mi a feladat, mi azt nagyon szeretjük, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy én egyszerre egy dologra tudok igazán jól koncentrálni, és szeretem, hogyha az tisztán értelmezhető, hogy most pontosan mi is a feladatom. Tehát mondjuk, ha az, hogy krumplit hámozzak, akkor tudom, hogy oké, de akkor most ez nem arról szólt, hogy kockára is kell vágnom, hanem hogy legyen meghámozva. Érted? Tehát, hogy én így gondolom, hogy ez milyen egyszerűen működünk, mert ilyen egyszerű feladatok. Tehát nekünk az volt a, hogy mondja, ez is egy kód szerintem, egy régi, ami régebről jön. És majd kérdés, hogy ezt hogy lehet újra értelmezni. Látom, már régóta nyeleget, hogy mondjál valamit.
Hát igazából ezen gondolkoztam így menet közben, elég sok kérdést felvetettél, de valahogy csak erre reflektálnék röviden, hogy igen, rég rossz az, hogyha egy párkapcsolaton belül is ez jelenik meg, hogy minthogyha az egyik a másik riválisa lenne, és egymással harcolnának, miközben erre is van példa még a közvetlen környezetemben is, hogy hasonló pályát, szakmát választottak, de egymást kiegészítve szeretnének majd egy saját irodát nyitni, ahol az egyik érti a szakma egyik részét, a másik a másikat, és együtt alkotnak egy, ahogy ma divatos mondani, nyerő párost.
Tehát, ami nagyon nehéz, nem? Hiszen pont az azonosság az, ami a végül is a meccsekhez vezet. Tehát, hogyha mindenben egyformák, vagy mindenben nagyon hasonlóak, akkor az egy eldöntendő szituáció. És ez sose volt, ez annyira régi szerintem ez a különbözőség, hogy ez nagyon ősi módon van bennünk. Tehát nem azért, mert elnyomó, meg nem tudom ki, meg mi, hanem, tehát hogy mert a férfiak mindig elnyomták a nőket. Szerintem ez egy vetítés, de mindegy. A lényeg, hogy ha fizikálisan azért, mert a biológia így működik, jobban bírtuk a kaszálást, akkor nyilván az volt a normális munkafelosztás, hogy nekünk kellett kaszálni, az asszonyok meg összeszedték és összekötötték, aztán ennyi. Illetve ugyanez a valószínűleg azért, mi tudunk egyszerű feladatokat csinálni, tehát amikor még a házépítés viszonylag egyszerű feladat volt, ugye akkor a férfiak házat, megházasodott az ember, házat építettek, nagyon egyszerűen, nagyon nem volt túl, tehát nem jacuzzi meg valami, lehatároltak egy teret a teremtett világból, egy kockát vagy valamit, hogy ne essen a fejükre az eső, de igazán cizellálni, ami már egy összetett dolog, aztán mindig a feleség lakta be, ő varázsolt ebből az egyforma kockákból különböző otthonokat, hogyha bementél, akkor pontosan tudtad, hogy most nem otthon vagyok, hanem a Gizike néniéknél vagyok, mert érezted, hogy ez másképp van berendezve, de hely pont úgy nézett ki, tehát ugyanott volt a kilincs is, tehát hogy nem lehetett azt mondani, hogy különbség van, de mégis tudtad, hogy most még nem vagyok otthon. De ismerős volt a hely, csak tudtad, hogy kinél vagy. És az leginkább a nőkön múlott. Volt egy természetes munkamegosztás, ami nem egymás ellen irányult, hanem egymást egészítette ki. Amiben jó, azt csinálta, és ez szerintem ma is így van. Mert hiszen ma is egy munkahelyen ugye azt keresik, hogy te miben vagy igazán jó. Hát ha te jó, olyan mindig megnyered a jó ügyeidet, ugye, akkor téged valószínű állandóan oda fognak küldeni, hogy te menjél akkor a bíróságon legyél, és ott aktivizáld magad, aki meg remekül tud számítógépbe adatokat felvinni, akkor valószínű, hogy ő rá majd ezt fogják bízni, és nem fordítva. Mert mind a kettő rosszul fogja érezni magát az adott helyzetbe. Tehát igazán ez a mai kérdés, hogy ma hol van az a munkamegosztás, talán egy ilyen párkapcsolatba, ahol ki tudják úgy egészíteni egymást, hogy az mind a kettőjüknek jó. Tehát nem arra irányul, hogy én fölé kerekedjek a másiknak.
Hát tudod-e, hogy hol a helyed? elfogadod-e, hogy az a helyed, és a másik elfogadja-e, hogy az a te helyed. Szereped, ha úgy tetszik.
Na, és ezt kell demonstrálni. Ide akartam kiukadni valójában, hogy szerintem ez az, amit viszont meg kell mutatni. Hiába, hogy mi jól érezzük magunkat, hogy jó helyen vagyunk. Persze mindig vannak nehézségek, meg kifogások, de akkor is szerintem ezt olyan értelemben kifele is nyilvánvalóvá kell tenni, mert hajlamosak vagyunk ebbe az információ áradatba bezárkózni. Tehát, hogy mi már magunkról úgy nem adunk ki dolgokat, mert az veszélyes lehet, és ebben van némi igazság. Ugyanis régen az információ kikerülése még nem jelentette azt, hogy te veszélybe vagy, hiszen a közösségre mindig lehetett számítani, hogy az téged megtart, és nem támad hátba. Ma viszont talán pont a közösség az, ami hiányzik valahol ebből a képletből. Még ha család van is, nem biztos, hogy van egy olyan erős közösség a háttérbe, ami egy nyitottabb életet megengedne. Tehát ahol oda tudom mutatni azt az arcomat is, hogy hát akkor most már majd esetleg megsérülhetek, de ilyen vagyok. Nézek az órára, hogy is állunk a munkaidő kapcsán. Munkaidő, mondom én, mit jó szóval, hiszen onnan jöttünk, az adásidő körülbelül a végénél tartunk, igen, itt kinéztem, és úgy látom, hogy Dávid is egyetért velünk, akkor én azt gondolom, hogy most itt nyugvó pontra jutottunk, sikerült a végére egy mondatot találjak, ez nekem nagy öröm, és két hét múlva jövünk újra vissza, egészen pontosan én nélkülem jöttök, és milyen jó, hogy rátok így lehet számítani. Kedves hallgatókat újra várjuk ide a rádiókészülékekhez, hogy legyenek velünk egy kicsit, hát ha ők is tudnak néhány gondolatot itt összeszedni. Én a magam nevébe, illetve Sije Dávid technikus segítségünk nevébe további szép estét kívánok mindannyiuknak, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, és két hét múlva pedig a Férfi Sátor műsorát. Adjon Isten jó estét!
Áldott szép hetet kívánok mindenkinek!
Jó éjszakát, Isten áldjon minden hallgatót!
Hírpercek.
Üdvözlöm a hallgatókat! A mikrofonnál Barlai Gábor.